Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egri érsek szentmisét mutat be augusztus 20-ai nemzeti ünnepünkön délelőtt 10 órakor az Egri Bazilikában. A szertartást élőadásban közvetíti a Szent István Rádió. Elhangzik Mozart C-dur koronázási miséje. Az ecsét szélén festői környezetben található Szent Kút völgye boldogasszony kápolna felszentelésének 20. évfordulóját ünneplik augusztus 20-án a 17 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében, melynek főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek lesz. A jubileumi ünnepség alkalmával délután 4 órától várják az zarándokokat, 16 óra 20 perctől pedig zenés Mária köszöntőt hallhatnak Köles Éva népdalénekes előadásában, majd tehát 17 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, mely után körmenetet tartanak. A kormány és az operatív törzs számára a korábbi évekhez hasonlóan természetesen most is az a legfontosabb, hogy mindenki biztonságosan ünnepelhesse Magyarország születésnapját, írta a Facebookon a Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán közölte, a Szent István napi rendezvénysorozat előkészítésért és biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs a programsorozat egész alatt működött és működik, az ünnepnapon pedig fizikailag is együttülésezik. A 2012 és 22 közötti 10 év Magyarország történelmének egyik legsikeresebb évtizede volt. Erről beszélt az országgyűlés elnöke Sátoraljaújhelyen a Rákóczi Szövetség összmagyar egyetemista táborában tartott előadásában. Kövér László szerint a fejlődést ebben az időszakban a koronavírus járvány sem tudta meggátolni, a háború viszont olyan csapást mért egész Európára és benne Magyarországra is, amelynek végső kimenetelét, következményeit ma még nem látni. A házelnök megfogalmazása szerint ma a háborúpártiak politikai és pszichológiai terrorja uralkodik Európában, és abból, hogy a kormány az álláspontját egyedül foglalja el, komoly hátrányai is származnak az országnak. Kiemelte, a munkaerő utánpótlás szempontjából meg kell próbálni talpraállítani demográfiailag az európai társadalmakat, hogy legalább önmaguk fenntartására képesek legyenek. Szerinte a politika olyan, amiben a fiataloknak nem csak 4 évente a szavazásokon, hanem a köztes időszakban is aktívan részt kell venniük, mert ezzel sokat tudnak segíteni a saját sorsukon. Kiemelt fontosságú Németország és Magyarország egymáshoz való viszonya szövetségesi és stratégiai szempontból is, mondta a Magyar Köztársasági Elnök Sopronban, miután a Pán-Európai Piknik 35. évfordulója alkalmából megbeszélés folytatott Frank-Walter Steinmeier német államfővel a Városházán. Solyog Tamás háláját és köszönetét fejezte ki a piknik szervezőinek, lebonyolítóinak és résztvevőinek. Kitért arra, hogy a német vállalatok a legaktívabb magyarországi befektetői csoporttá váltak. Frank-Walter Steinmeier azt mondta, a kétoldalú kapcsolatok erősítése érdekében az eszmecserét októberben Krakkóban folytatják, emellett a Magyar Köztársasági Elnököt meghívta Berlinbe is. Az oroszországi Kurszki régióba történt ukrán behatolással az a cél, hogy létrehozzanak egy ütköző zónát, amivel megakadályozhatják a további orosz támadásokat a határon túlról, jelentette be az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky tévébeszédében úgy fogalmazott, most az elsődleges feladat a lehető legtöbb orosz háborús potenciál elpusztítása és a maximális ellentámadási akciók végrehajtása. Reggel 2,2-es magnitúdójú földrengés keletkezett a Baranya vármegyei Pécs közelében, tájékoztatott a Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Az epicentrum közelében a lakosság esetlegesen érezhette a földmozgást, de nem érkezett bejelentés. Legalább 100 helyre hívták a tűzoltókat az előző éjjeli hajnali vihar okozta károk miatt, egyik címről a másikra haladva számolták fel a szakemberek a károkat. A katasztrófavédelem művelet irányító ügyeleteire a többi között FAD, valamint Dunakeszi környékéről, Székesfehérvárról, a Balaton mellől, Budapestről érkeztek bejelentések. A telefonálók leszakadt faágakról, kidőlt fákról, megrongált kéményekről számoltak be. Súlyos erdőtüzek pusztítanak a népszerű portugál turisztikai célponton Madeira szigetén, ami jelentős fennakadásokat okoz a közlekedésben. A vész a helyi lakosokat is veszélyezteti, és turisták ezrei rekedtek a repülőtéren. Szombaton elérte az északi sarkot a győzelem 50. évfordulója elnevezésű atomjégtörő. A Tudás jégtörője név alatt futó expedíció magyar résztvevője Varga Levente, az óbudai Kőrösi Csoma Sándor gimnázium 15 éves tanulója kitűzte az északi sarkon a nemzeti lobogót, most először lobog magyar zászló a föld legészakibb pontján. Végül az időjárásról, ha szűrt módon is, de a folytatásban is sokat süt majd a nap, és előfordulhatnak továbbra is záporok, zivatarok, többfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 19-20, napközben aztán 33-35 fok körül alakul, híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk témái: Jézus saját életével táplálja örökre a mi életünket. Ferenc pápa úrangyala imája. A Szentatya köszöntései és felhívása az úrangyala elimádkozása után. Ferenc pápa eheti tevékenysége. Szentmise a 70 évvel ezelőtt, 1954. augusztus 19-én elhunyt Alcide de Gasperi olasz államférfi emlékére. Arcodat keresem, Uram, római kiskertem üzenete nyári szabadság után. Vértesajai László jegyzete. Jézus saját életével táplálja örökre a mi életünket. Ferenc pápa úrangyala imája. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében a Szentatya az eukarisztia iránt érzett csodálatról és háláról emlékedett. Jézus, a mennyből alászállott élő kenyér, minden várakozást felülmúló ajándék, amelyre mindannyiunknak szükségünk van, tanította Ferenc pápa. A földi kenyér megszaporítása után az üdvözítő gondoskodik legnagyobb szükségletünkről, saját testét és vérét kínálja fel táplálékként számunkra. A mennyei kenyér csillapítja a remény, az igazság, az üdvösség utáni éhséget, amelyet szívünkben érzünk, hangsúlyozta a Szentatya. A vasárnap evangéliumi szakasz Jézusról szól, aki egyszerűen kijelenti:
Io sono il pane vivo disceso dal cielo.
Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Isten fia a tömeg előtt a legáltalánosabb és leghétköznapibb élelemmel azonosítja magát. Én vagyok a kenyér, kezdte beszédét Ferenc pápa, rámutatva, hogy hallgatósága közül néhányan vitatkozni kezdenek, hogyan adhatja nekünk eredelként Jézus a saját testét. A Szentatya hozzátette, hogy ma mi is feltesszük ezt a kérdést, de csodálattal és hálával eltelve. Beszédében erről a két magatartásról emlékedett: csodálat és hála, az eukarisztia csodája előtt.
Prima la meraviglia.
Először is a csodálat, mivel Jézus szavai meglepnek minket, mondta a pápa, megállapítva, hogy Jézus mindig ma is meglep bennünket, mindannyiunk életében. A mennyei kenyér ajándék, amely minden várakozást felülmúl. akik nem értik meg Jézus stílusát, gyanakodnak, ugyanis lehetetlennek, sőt egyenesen embertelennek tűnik, hogy valaki egy másik ember húsát egye. A hús és vér azonban az üdvözítő emberi lénye, saját élete, amelyet táplálékként kínál fel a mi életünk számára, szögezte le tanításában Ferenc pápa. Ezután rátért a második magatartás elemzésére, ami a hálaadás.
Gratitudine.
Mert ott ismerjük fel Jézust, ahol jelenvalóvá teszi magát értünk és velünk. Értünk kenyérré válik, mondta a pápa, idézve az evangéliumi szakasz szavait. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, bennem marad, és én ő bennem. Krisztus a valódi ember tudja, hogy enni kell ahhoz, hogy éljünk, de azt is tudja, hogy ez nem elegendő. A földi kenyér megszaporítása után még nagyobb ajándékot készít. Ő maga válik valódi táplálékká és itallá, mondta a pápa, majd szívből jövő köszönettel fordult az Úrhoz. Szívünkből mondhatjuk, köszönjük, Urunk Jézus.
Col cuore possiamo dire grazie, grazie.
A mennyei kenyér, amely az atyától származik, az értünk megtestesült fiú. Ez az eledel több mint szükséges számunkra, mert csillapítja a remény, az igazság, az üdvösség utáni éhséget, amelyet mindannyian érzünk, nem a gyomrunkban, hanem a szívünkben. Az eukarisztia mindenki számára szükséges.
L'eucaristia ci è necessaria tutti.
Jézus gondoskodik a legnagyobb szükségletünkről. Üdvözít minket, saját életével táplálja a mi életünket örökre. Neki köszönhetjük, hogy szeretett közösségben életünk Istennel és egymással. Az élő és valódi kenyér tehát nem valamilyen mágikus dolog, nem olyasmi, ami egy csapásra megold minden problémát, hanem maga Krisztus teste, ami reményt ad a szegényeknek, legyűzi azoknak a gőgét, akik az ő rovásukra lakmároznak. A pápa beszéde befejező részében ismét azt kérte, hogy vizsgáljuk meg a mi magatartásunkat. Tegyük fel magunknak a kérdést. Éhezem-e és szomjazom-e az üdvösséget nem csak magam számára, hanem minden testvéremnek? Amikor magamhoz veszem az eukarisztiát, amely az irgalmasság csodája, elámulok-e az értünk meghalt és feltámadt Úr teste előtt? Végül Ferenc pápa a következő buzdítással fordult a hívekhez. Imádkozzunk együtt Szűz Máriához, segítsen nekünk, hogy a kenyér jelében befogadjuk a mennyek ajándékát.
Il dono del cielo nel segno del pane.
Ferenc pápa köszöntései és felhívásai az úrangyala elimádkozása után. A Szentatya megemlékezett a Kongóban vasárnap boldog alvatott négy vértanúról, majd ismét kérte a hívek imáit minden háború befejezéséért. Üdvözletét és áldását küldte a lengyelországi Piekáris Laszkie Mária kegyhelyi női zarándokat a résztvevőinek. Az úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa tájékoztatta a híveket, hogy vasárnap a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Uvira városában boldoga avatták Luigi Carrara, Giovanni Didone és Vittorio Faccin olasz xavériánus misszionáriusokat, valamint Albert Joubert, kongói papot, akiket 1964. november 28-án öltek meg az országban. Vértanúságuk megkoronázta az Úrért és testvéreikért feláldozott életüket. A Szentatya annak a reményének adott hangot, hogy az új boldogok példája és közbenjárása elősegíti a megbékélés és a béke útjait, szolgálva a kongói népjavát. Arra kérte a híveket, hogy vele együtt köszöntsék tapsol az új boldogokat. Ferenc pápa ismét kérte, hogy továbbra is imádkozzanak a békéért. A béke útjai nyíljanak meg a Közel-Keleten, Palesztinában és Izraelben, valamint a meggyötört Ukrajnában, Myanmarban és minden háborús övezetben. Ferenc pápa eheti tevékenysége. A Szent Atya ezen a héten is folytatja a ferragosztói csendes napokat. A hétfő délelőtti fogadásokon túl a vatikáni hivatalos előrejelzés szerint szerdán reggel 9 órakor megtartja a szokásos általános kihallgatást, de egyelőre nem szerepel más hivatalos program a Szent Atya napi rendjén. Hétfő reggel a Szent Márton házban kihallgatáson fogadta Josep Ángel Sáiz Meneszeszt, Sevilla metropolita érsekét, majd Carlos Manuel Escribano Subiaszt, az ugyancsak spanyolországi Zaragoza metropolita érsekét, utána pedig Jorge Ascón Navarroval, az aragóniai független közösség elnökével és kíséretével találkozott. 9 órakor végül Lazarus McCarthy Chakwera, a Málavi köztársaság elnöke volt a Szent Atya vendége hivatalos látogatás keretében. A Málavi köztársaság egy 20 millió lakosú állam Dél-Kelet-Afrikában, Tanzánia, Zambia és Mozambik között, arig nagyobb területtel, mint Magyarország. A lakosság körülbelül 98%-a afrikai, 2%-a európai, ázsiai, amerikai. A lakosság zöme a bantu népekhez tartozik. Malawi népének 82%-a keresztény, 13%-a muszlim, 5%-a egyéb, illetve természeti vallások követője. Az ország hivatalos nyelve az angol. A leginkább beszélt nyelv a cseva, amit az egész országban megértenek és beszélnek. Az országot keletről lehatároló, észak-déli irányban fekvő Nyasza tó mentén fekvő ország régebbi neve Nyaszaföld, korábban a brit nemzet közösség tagja volt. 1964-ben nyerte el függetlenségét, és nevét ezután változtatták Malawira, ami a cseva nyelven az 500 km hosszú Nyasza tavon visszatükröződő felkelő nap csodás fényére utal. Szent Mise a 70 évvel ezelőtt, 1954. augusztus 19-én elhunyt Alcide de Gasperi olasz államférfi emlékére. 70 évvel ezelőtt, 1954. augusztus 19-én hunyt el Alcide de Gasperi olasz államférfi, az olaszországi kereszténydemokrata párt megalapítója, aki egyike az Európai Unió alapító atyáinak. 1993-ban a Trentói Főegyházmegye megindította De Gasperi boldog avatásának főegyházmegyei eljárását. Halálának 70 éves évfordulója emlékére augusztus 19-én hétfőn délelőtt Baldassare Reina érsek, Ferenc pápai római helynökének a helyettese szentmisét mutatott be Alcide De Gasperi emlékére a falakon kívüli Szent Lőrinc bazilikában, amelynek átriumában eltemették a nagy olasz államférfit. Alcide de Gasperi 1881. április 3-án született az akkor még az osztrák-magyar monarchiához tartozó tiroli grófság Pieve Tesino nevű falujában. 1918-ig az osztrák császárságban, az első világháború után az olasz királyságban, majd 1946 után az olasz köztársaságban működött. 1944 és 46 között az olasz királyság külügyminisztere, 1946-ban rövid ideig Olaszország ideiglenes államfője, 1946 és 53 között az olasz köztársaság miniszterelnöke, több alkalommal belügy és külügyminisztere is. Nevéhez fűződik az Olaszországhoz csatolt Dél-Tirolban élő a nemzetiségek jogait rendező 1946-os Gruber de Gasperi egyezmény. A kereszténydemokrata politikai hitvallás egyik kidolgozója, az olasz kereszténydemokrata párt az egykori Dicsi alapítója. 1946-tól haláláig a párt elnöke. 1951-ben a német Konrad Adenauer, a francia Robert Schuman és az olasz Alcide de Gasperi, mint alapító atyák létrehozták az Európai Parlament elődjének számító Európai Szén és Acél Közösséget. Az olasz fasizmus térhódítása kiszorította a parlamenti ellenzéket, így de Gasperi olasz néppártját is. Őt magát 1927 márciusában letartóztatták Firenzében, és 4 éves börtönbüntetésre ítélték. A Vatikán közben nyárására 16 hónap letiltése után 1928. júliusában szabadon engedték, de ellenzéki képviselőtársaihoz hasonlóan teljesen ki kellett maradnia a politikai életből. Rendőri felügyelet alá került, zaklatások érték. Befolyásos barátainak, elsősorban Celestino Endrici trentói érseknek segítségével 1928 végén a vatikáni könyvtárban kapott menedéket és munkát. Az 1929-es lateráni egyezmény védelme alatt így dolgozott 1943-ig, a fasiszta rendszer összeomlásáig. Ezt követően döntő szerepe volt az Olasz Köztársaság megszületésében. Hitét mindvégig hűen megőrizte, és nyilvánosan megalkuvás és félelem nélkül megvallotta azt. Olyan Európáról álmodott, amely alapjaiban a krisztusi értékrendre épül. Arcodat keresem, Uram! Római kiskertem üzenete nyári szabadság után. Vértes a Jai László jegyzete. Késő éjjel érkeztem meg júliusi nyári szabadságomról, s miután éppen csak leraktam a csomagjaimat a szobámban, azonnal kimentem a kiskertemben, lássam, hogyan bírták a növények a nagy hőséget. 30 fokban lihegett az egész udvar, sötét is volt, itt csak vigasztani tudtam a szőlőt és a virágokat. Mindjárt kaptok inni, szóltam, és már is locsoltam a sötétben, csak úgy találomra, mert nem akartam fölébreszteni alvóházunkat. A szőlő levelek közt kezem hamar rátalált a fürtökre, éreztem, súlyosan lógnak, de hagytam másnapra. Aztán másnap szomorú látvány fogadott hajnalban, és egyszer csak nyugtalan lettem. Hol van az Úr? Persze, a vadszőlő sűrűjébe rejtett Jézus szíve szoborra gondoltam, amit ott találtam egykoron a kertben, mint elején ott feledett hagyatékát. Azóta megbecsülöm, és ő a kert gazdája. Júliusban aztán benőtte a természet, és dicsérem a vadszőlőt, hogy leveleivel teremtőjét megúszta a nap hevétől, amely szinte egész nap bombázta a kertet. Azért mégiscsak vettem a metszőolót, és gondosan kiszabadítottam az Úr arcát a takarásból. Közben meglassultam, mert kitágult a kép, kinyílott a kert, az udvar, és láttam az Urat, hogy arca szerte a világon egyre inkább takarásban van. Így vagy úgy, de alig lehet látni. Ha napnyugatnak indulok, egyre inkább takarásba kerül. Ha keletnek tartok, többnyire ismerős vonásaival még elém kerül. Augusztus elejé találkozásunk óta egyre csak őrzöm az arcát, és naponta kijárok hozzá. Csinos kis vinkákat ültettem vele szemben a kiszáradt begóniák helyén. De jó lenne ott egy kis pad, álmodom, de nem akarom túlfeszíteni a húrt, mert az a kiskert amúgy is a szomszédos jezsuita kúriához tartozik, tehát maradok állva, bár azért egyre csak szemlélem tovább. A folyosón, mielőtt a szobám ajtajához érnék, mindig kinézek az ablakon, és megnyugtató, balzsamos jó érzés támad bennem. Keresem az élmény forrását szívem emlékezetében, mire beugrik rég volt diákkorom kis zsolozsmájának szombat esti napzáró imája a negyedi zsoltár szép régi fordításával. Derítsd ránk, Urunk, jelül arcod fényét. Szívemben nagyobb örömöt öntöttél, mint azoknak, akik duskálnak búzában meg borban. Alig térek nyugovóra, békében elalszom, mert te, Uram, kiváltképp megerősítettél engem a reménységben. Derítsd ránk, Uram, jelül arcod fényét. Fohászkodtam egykor a 70-es évek közepén veszprémi egyetemi diák koromban, a szombatesti napzáró imádságban, és meg lehet, hogy éppen az ő rám derülő tekintete őrzött meg mindmáig azon a helyen, amit kijelölt nekem. Hálás örömömben összegyűjtöttem egy csokorra valót az Úr virágos arcából. A 27. zsoltár szava, szívem ezt sugalta, keresd tekintetét. Uram, a te arcodat akarom keresni. Ne resd el előlem arcodat, ne taszítsd el szolgádat haraggal. a 79. Zsoltár tanítása. Ne rejtsd el, szolgáld elől arcodat, bajban vagyok, hallgass meg mi hamar. A 102. Zsoltár így folytatja, ne rejtsd el elől a arcodat megpróbáltatásom napján. Fordíts felünk füled, ha hozzád kiáltok, hallgass meg sietve szavam. Míg a 143. Zsoltár így zár, ne fordítsd el tőle a arcodat, mert olyan leszek, mint akik a sírba szállnak. Végül pedig hadd szóljon Szent Pál szava a 2. korintusi levélből. Isten ugyanis, aki azt mondta, a sötétségből támadjon világossága, a mi szívünket is megvilágosította, hogy Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán felragyogjon nekünk. Ez a kincsünk azonban cserépedényben van, hogy a nagyszerű erőt nem magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk. Teszem hozzá, vigyázzunk át cserépedényünk drága kincsére, az Úr arcára. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg. Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató beszélget a kereszténység kialakulásáról az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjaival.
Az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében, Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. A mai alkalommal arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan lett a magyar nép keresztényé. Ugye tudjuk, hogy a magyarok nagyon nagy vándorláson mentek keresztül, és nagy vándorlások során kerültek a Kárpát-medencébe, a mai Magyarországba. Vándorlások során már a magyarok találkoztak keresztény népekkel, méghozzá keresztény szlávokkal. Aztán, amikor a magyarok ugye a Kárpát-medencébe kerültek, onnan nagyon sok kalandozó hadjáraton vettek részt, nyugat felé, dél felé és kelet felé is, és az egyik ilyen kalandozás során bizonyos Lehel és Búcsú hadvezérek, magyar hadvezérek fölvették Bizáncba keleti rítusú kereszténységet. Ezért a magyaroknak már nem volt ismeretlen a kereszténység. Ki volt az a fejedelem, aki először gondolt arra, hogy a nyugati rítusú kereszténységet kell felvenni a magyaroknak?
Géza fejedelem.
Nagyon jó, Géza fejedelem volt, és Géza fejedelem el is határozta, hogy fölveteti a magyar nemesekkel, a magyar előkelőkkel a kereszténységet. Mit gondoltok, hogy miért akarta Géza felvenni a kereszténységet?
Hát, mert miután letelepette, még ők nem nyugodtak bele abba, hogy egy helyen maradnak, és mindenhova vándoroltak, és legyőzték a többi népet, de tudta Géza, hogy hamarosan vissza fognak ezek vágni, mert egyesülnek, és ezért jobb lesz, ha felveszik a kereszténységet, és így ugyanazt a hitet, hit lesz, mint a
nagyon jó, Dávid, tehát félt Géza fejedelem, hogy a német-római császárság visszavág majd a kalandozásokért, és ezért gondolta Géza fejedelem, hogy mivel a német-római birodalomban is keresztények voltak az emberek, hogy a magyarok is vegyék fel a kereszténységet. Péter?
És miután felvette a kereszténységet, a többi nép már nem tekintette a magyarokat ellenségnek.
Nagyon jó, és ez már nem szolgáltatott okot az, hogy megtámadják a környező népek Magyarországot, mert így már a magyarok is keresztények lettek, igaz? Mondhatjuk azt Géza fejedelemre, hogy igazi keresztény volt, Dávid?
Nem, mert csak érdekből lett keresztény.
Ki volt még ilyen uralkodó, aki érdekből vette fel a kereszténységet? Beszélgettünk már ilyen uralkodókról, Péter.
Klodvig.
Például Klodvig, ő hogy vette fel a kereszténységet? Vagy miért vette föl, hogy volt egy nagy csata, és akkor vereségre álltak a frankok, és azt mondta, hogy ha megnyerik ezt a csatát, akkor felveszi a kereszténységet. Megnyerték a csatát, és fel is vették a kereszténységet. Ki volt az a másik uralkodó, aki érdekből vette fel a kereszténységet, mi Klodvigon kívül? Ő volt Nagy Konstantin. Na ő, hogy történt ez a dolog, el tudnátok mondani? Péter?
Hát álmot látott, és abban meglátta a jelet.
Mi volt ez a jel?
Hát a P...
Igen, PX, vagy kereszt, igen.
És hallott egy hangot, ami azt mondta, hogy eljelben győzni fogsz, és minden katonájának a ruhájára egy keresztet varratott.
És megnyerte a csatát?
Megnyerte a csatát, és keresztény maradt.
Így van, és utána felvette a kereszténységet, sőt, beszüntette a keresztény üldözéseket is. Na most Géza fejedelem is láthatjuk, hogy tehát csak érdekből vette fel a kereszténységet, és 5 évig tanultak a magyar előkelők, hittant tanultak, és ezután megkeresztelkedtek szolganépükkel együtt, de azért maradtak pogányok is Magyarországon. Géza fejedelemnek ki volt a fia? Hogy hívjuk a fiát, Péter?
Szent István.
Nagyon jó, Szent István király. Ugye azért hívjuk őt Szent István királynak, mert Szent István valóban ízig-vérig keresztény volt. Szent István király volt Magyarország első királya. Meg tudnátok mondani, hogy mettől meddig uralkodott?
997-től 1038-ig.
Így van, nagyon jó. És Szent Istvánnak a pogány nevét meg tudnátok mondani, hogy hogy hívták őt, Péter?
Vajk.
Nagyon jó, és mikor már megkeresztelkedett, csak utána lett Szent István. Ki volt az a szent püspök, aki Szent Istvánt megbérmálta, ezt tudjátok? Szent Adalbert püspök volt, ő Lengyelországból jött át Magyarországra. És még ki volt ilyen püspök, aki Magyarországon maradt téríteni az embereket?
Gellért.
Hogy került ő Magyarországra, el tudnátok?
Hajón akart átkelni a Szentföldre, és egy viharba keveredett, partra sodorta a vihar a hajót, és arra biztatták Gellértet, hogy Magyarországra térítőket várnak, és szívesen látnak ott, és úgy döntött, hogy elmegy oda.
Így van, és így maradt Gellért püspök Magyarországon, és itt térítette Magyarországon az embereket. De most kanyarodjunk vissza Szent Istvánhoz, miután Géza fejedelem meghalt, Szent István lett az uralkodó. De nem volt a minden hatalom az övé, mert még meg kellett küzdenie néhány emberrel, hogy övé legyen a hatalom. Kikkel kellett megküzdenie?
Például Somogyi Koppánnyal.
Nagyon jó. Ki volt ez a Koppány? Ő keresztény volt, vagy?
Ő egy pogány ember volt.
Így van, ő pogány volt, és ő igényt tartott a tróra is, mert ő volt az Árpádház legidősebb élő tagja, és az volt az Árpádoknál a szokás, hogy mindig a legidősebb családtag örökli a trónt, de Géza fejedelem egy új öröklési rendszert hozott be, méghozzá azt, hogy a legfiatal, vagyis a legidősebb fia örökli a trónt a fejedelemnek. És ezért István és Koppány harcba keveredett egymással. Ez a harc egy hatalmi harc is volt, és a kereszténység és a pogányság harca is volt. Mert ugye Koppány pogány volt, míg Szent István a kereszténységet támogatta. Mi lett ennek a csatának a kimenetele, Péter?
Hát Szent István legyőzte Koppányt, és a holttestét még beverték, és a négy legnagyobb vármegyére kitűzték.
Várra kitűzték. Miért tűzték ki, Dávid?
Megfélemlítésként, hogy így jár minden pogánylázadó.
Így van, így jár mindenki, aki föllázad a király ellen.
Uram, magadhoz szólítád az én atyám. Uram, oly mérhetetlen bánat szállt reám. A sír oly hallgatag, a szó is fennakad, a szív majd megszakad e súly alatt. Ím, hát itt fekszik előttem jó atyám, lelke fennjár már a csillagok nyomán. A föld most elhagyott, e népnek bölcse volt, és én még nem tudom, mit ő tudott. Láttad elszólítani, szent az akarat, mely így tud dönteni, és én, ha kérdezem, miért így hirtelen hallgatsz, nem felel senki sem, de én István, akit nemzet köszön, hogy számíthatsz rám. E sír el nem temet, én őrzöm lelkedet, míg élek, folytatom a művedet.
Pogány István, mondd csak, mit képzelsz magadról? Gyenge vagy, még elfúj minden szél. Erős kézzel kell az országot vigyázni, szállj magadba, bajk, és légy szerény! Ősi joggal engem illet Géza trónja, Árpád vére, hely! Ősi joggal engem választ most az ország, őseink törvényét néked is tisztel.
Elfogadtad akkor a helyed, ősi jogról lemondtál az én javamra, gávaságból tettél volna így.
Géza meghalt,
Kopányon kívül még le kellett vernie Szent Istvánnak
Péter, az Erdélyi Gyulát.
Így van, az Erdélyi Gyulát és Ajtonyt is, és mikor őket leverte, akkor lett egységes a magyar állam, és akkor lett ő a király az egész ország felett, és elkezdte a kereszténység alapjait letenni Magyarországon. Mit szeretnél, Péter?
És ő alapította meg a magyar feudális államot.
Nagyon jó, és ezzel megalapította a magyar feudális államot, tehát ő lett az első magyar király. Miután megszilárdította a hatalmát Szent István király Magyarországon, az egyház szervezetét is megalapította. Hogyan alapította meg az egyház szervezetét? Miket alapított Szent István király? Péter?
Püspökségeket.
Nagyon jó, egyházmegyéket, püspökségeket, és milyen püspökségeket, soroljunk fel néhány püspökséget, amiket Szent István alapított.
Hát az Egri.
Például az Egri, ugye most ünnepeljük ebbe az évbe az 1000 éves évfordulót, mert olyan 1004 körül alapította Szent István az Egri püspökséget. Aztán még?
Esztergomi.
Nagyon jó.
Pécsi.
Pécsi, nagyon szuper. És még? Például Veszprémi püspökséget, és még sok püspökséget alapított, és az esztergomit azt érseki rangra emelte, igaz? Ezt ne felejtsük el, azt érseki rangra emelte. Milyen törvényeket hozott még Szent István az egyház védelmére, Dávid?
Mindenkinek templomba kellett mennie.
Kivéve?
Kivéve, aki a tüzet őrzi.
Nagyon jó.
És adót kell fizetni.
Egyházi tizedet kell fizetni, adót kell fizetni, aztán Peti?
10 falunak kellett egy templom.
Egy templomot építeni minden 10 falunak, igen.
És a király gondoskodott a berendezéséről.
Nagyon jó, a király gondoskodott a templom díszítéséről, ugye miseruhák, misekönyvek, és a papoknak miről kellett gondoskodni?
A falunak pedig a papokról.
Így van, a falunak meg pedig a papokról. Nagyon jó. Ezzel Szent Istvánról elmondhatjuk, hogy egyház és állam alapító is volt Magyarországon. Törvényeket hozott, és Isten mindig Szent Istvánnal volt. Ezt onnan is tudjuk, hogy volt Szent István ellen egy merénylet. Ki tudja ezt, hogy mi volt ez a merénylet, Péter?
Vazul egy orgyilkossal meg akarta öletni, mivel hogy ő Árpád vér volt, akkor igen, ő lett volna a király, de az orgyilkosnak kiesett a tőre.
Tőr a kezéből, igen.
És így Vazult megvakította, és olmot öntetett a fülébe, hogy alkalmatlan legyen a trónra, mert tudta, hogy akkor pogány lett volna a hit újra.
Így van, nagyon jó. Tehát Vazul is egy ilyen pogány lázadó volt, és Szent István király pedig megvakította, és olmot öntetett a fülébe. Nagyon jó mondtad. Mit gondoltok, kegyetlen volt ez az ítélet?
Hát ez nagyon kegyetlen volt, a régi néptől hozta még ezeket a szokásokat.
Így van, mert régen azokat a lázadókat, akik a király ellen fellázadtak, halállal büntették, és Szent István pedig nem ölte meg Vazult, hanem csak megvakította Péter.
De hogyha nem teszi meg, akkor előbb-utóbb a trónra került volna, és akkor pedig nem lesz keresztény az egyház.
Tehát az ország, igen.
Úgyis felfoghatjuk, hogy az egyház értette.
Így van, nagyon jó, és ezt Vazul későbbi unokája, Szent László is belátta, hogy jogos volt ez az ítélet Vazul ellen, mert Szent László avatta szenté Szent István királyt. Uralkodása alatt tehát jogos volt ez az ítélet. Jó? Honnan kapott Szent István koronát? Ezt meg tudjátok mondani? Hogy honnan kapott koronát, Péter?
Hát első szilveszter pápa adta neki.
Második szilveszter pápa, igen.
És úgy kapta meg, hogy eredetileg egy másik királynak szánta, de álmában látott egy jelenetet, amiben a Istent hallotta, hogy írni fog holnap egy követség, és koronát fognak kérni, és majd adja oda neki a kész koronát.
Így van, és Szent István csak királyi címet akart kérni a pápától, mert abban az időben a királyi címet a pápa adta az uralkodóknak, és a pápa egyből koronát is adott Szent Istvánnak, és ezzel elismerte Magyarországot független államnak a pápa. Volt Szent Istvánnak fia? Dávid?
Hát volt Otto az egyik, a másik pedig Imre, de...
Szent Imre, így Szent van, köszönöm. Imre. És ugye...
Otto
úgy,
meghalt.
Így van, és úgy Szent következett Imre. Volna, hogy okay. A fiai legyenek a királyok. De mi történt ezekkel a fiúkkal? Ezt el tudjuk mondani, Ottóval és Imrével. Péter?
Hát meghaltak.
Így van, hogy halt meg Szent Imre?
Egy vadkon megölte.
Vadászat közben, mert Szent Imréről tudni kell, hogy
szeretett vadászni.
Nagyon szeretett vadászni, és ez lett a veszte is, mert egy, hát a monda szerint egy vadkan felöklelte őt, és ebbe halt bele. Szent Imrét pedig már Szent István királynak nevelte, írt is neki egy könyvet, az Intermek című könyvet, amiben leírt a Szent István, hogy ki a jó király. Elmondta Szent Imrének, hogy hogyan kell majd uralkodnia Magyarország felett, és Szent Imre nagyon szent életű fiatalember volt, mert Szent István, ugye, ahogy már mondtam, királynak, és szentnek is nevelte őt. Hát ezen felül erős ember is volt Szent Imre, mert szeretett vadászni, ahogy már mondtuk, ebbe bele is halt, és ezért nem volt utódja Szent Istvánnak. Mit csinált ekkor Szent István? Kinek ajánlotta föl Magyarországot? Ezt tudod, Dávid?
Szűz Máriának.
Nagyon jó, Szűz Máriának ajánlotta föl, és ezt ünnepeljük minden évben, augusztus 15-én, Nagy Boldogasszony ünnepén, hogy Szent István Szűz Máriának ajánlotta fel Magyarországot. Első szent királyunk, Szent István király, tette le Magyarországon a kereszténység alapjait. Most egy kicsit ismétlünk, de ki hívta be az első térítőket Magyarországra?
Géza fejedelem,
tudjuk, hogy ő még nem volt igazi keresztény, csak érdekből vette fel a kereszténységet, és majd Szent István tette le a kereszténység alapjait. Hogyan tette le a kereszténység alapjait? Miket alapított, Péter?
Püspökségeket alapított.
Így van, és törvényeket hozott. Legyőzte a pogány lázadókat, törvényeket hozott az egyház védelmében.
És az esztergomi püspökséget pedig érsekségre emelte.
Így van, érseki rangra emelte. Ennyi fért bele az időnkbe, Szent Istvánról és a kereszténység megalapításáról, most pedig imádkozzunk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, Amen.
Thank you. fogadni. Kívánjátok én hűséggel minden véretekkel szolgálni. Éjek arddal Isten országát megvédeni. Kívánjátok éj az egyház minden törvényét megtartani.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Valkó Viktor hitoktató beszélgetett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 5. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Szabó Magda Fürelis című regényének 6., majd Don Toninho Bello, Korunkasszonya Mária című művének 12. részét hallgathatják meg. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval 2:05-től mindennapi egészségünk című magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban dr. Komár Tíme a szemész szakorvossal a glaukómáról, vagyis a zöld hályogról beszélget Perec Renáta. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben Kerényi Lajos atyával, piarista szerzetessel és Varga Béla Sajóládi plébánossal készített beszélgetéseinket hallgathatják meg, melyeket az Egerszalók ifjúsági találkozón és lelki gyakorlaton készítettünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Az Úr, a mi Istenünk egyetlen Úr. Szeresd az Uradat, a te Istenedet egész szívedből, egész lelkedből és minden erődből. Legyenek a szívedben ezek az igék. Olvasom a mózesi törvényben. Az embernek adottsága és képessége van arra, hogy megsejtse a végtelent. Az ember szellemi érdeklődése a végtelenre irányul. Ha már most a szellemi odahajlás nem kapja meg igazi tárgyát, tudnélik Istent, a többé-kevésbé erős hajlam azért megmarad, hogy a szellemi űrt valamivel betöltse. Ha nem a vallás, akkor csak hamar a világnak valamely java lesz az, amely az igaz és végtelen jónak helyére tolakszik. Az élet bútorozatlan lakás, üres pohár szomjazó földön. Jó és szükséges alapnak, de képtelen igazi szükségleteink kielégítésére, ha csak nincsenek eszményeink. Az ember tele van lármával. Semmibe veszi lelkének figyelmeztető jelzéseit, s gyakran saját maga az oka annak, hogy lelke felborul, vagy beteges magányosság áldozata lesz. Az ember lelkével gyakran otromba módon bánik el. Az ilyen ember magát teszi lelki beteggé, s a betegségből csak évtizedes, fáradtságos igyekvéssel tud kilábolni. Az az ember, aki magabiztosságában vonakodik lelkének finom jelzéseire figyelni, abszolút durva anyag. Uram, megköszönöm neked azokat az örömöket, amelyekben a lelkem segítségével részesedtem. Köszönöm a költészet és a zene szépségeit, az életemet eligazító és betöltő igazságokat. Köszönöm a sok jót, amelyet felismertem és megtettem. Köszönöm minden szavadat, amelyet nekem kinyilatkoztattál, és minden indítást, amely megérintette bensőmet. Köszönöm, Uram, hogy Te magad vagy az igazság, és hogy benned megtalálom életem értelmét.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak